Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével a 65. Zsoltárból. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod. Isten patakja tele van vízzel, gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét a Lukács írása szerinti evangélium 10. részéből, a 25-től 37-ig terjedő versekből. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rabló kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton levő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz-e, 3 közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szent igét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt az ő nagy neve dicsőségére, jöjjetek, ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te jóságodat, amelyet az elmúlt időben is megérezhettünk és megtapasztalhattunk. Különösen is hálásak vagyunk a rekkenő hőség után a ma reggeli felüdüléséért. Köszönjük, Úrunk, hogy sokkal kellemesebb hőmérséklet közepette jöhettünk el a te házadba. Ugyanakkor naponta rengeteget látjuk a városban, ahogyan járkálnak a mentőautók, minden bizonnyal betegeket, talán ebben a nagy melegben hirtelen rosszul levőket ápolni. Légy, Úrunk, mindazokhoz irgalmas, akik megszenvedik ezt a rendkívül változó és nagyon meleg időt, de könyörgünk, Úrunk, azokért is, akik egyéb, ennél sokkal komolyabb, nagyobb betegség miatt vannak a kórházban, vagy fekszenek otthon a betegágyon. Könyörülj rajtuk, Urunk, te adj nekik gyógyulást, és ott, ebben a nyomorúságban is, te adj békességet és vigasztalást nekik. Könyörgünk, Urunk, lelkésztestvérünkért, aki a kórházban van, neki is te adj igazi békességet, türelmet hordozni a gyógyulás idején a fekvés szükségességét. Kérünk téged, Urunk, hadd legyen hálás a szívünk azért a jóért, amit talán mi elsősorban csak a piacon tapasztalunk, amikor járunk és látjuk azt, hogy milyen szépek a gyümölcsök, és magunkhoz vehetjük az éltető kenyeret. De Urunk, mi tudjuk, hogy a városon kívül sok helyen az országban folyik az aratás, elkezdődött a begyűjtése a termésnek. Áldott légy, Urunk, hogy ebben az esztendőben is gondoskodtál a mindennapi betevő falatról. Szeretnénk, Urunk, minden napon hálaadással élni a te ajándékaiddal. És szeretnénk, Urunk, élni a te legfőbb ajándékoddal, az Úr Jézus Krisztussal, akit nekünk adtál. Könyörögünk hozzád, Urunk, őt állítsd ma is ezen az Isten tiszteleten a szemeink elé. Add, hogy ő benne, ő általa, ő ránézve legyen minden körülmények között békességünk, és ezen az Isten tiszteleten vezettetésünk. Segíts, hogy az ige hirdetője általa tudjon szólni, és az ige hallgatói pedig ő általa tudják megérteni a te elkészített üzenetedet. Kérünk, így táplálj bennünket a lelki táplálékkal. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént már felolvasott ige szakaszban, Lukács evangélium a 10. részének 26. versében, valamint a 2. korintusi levél 3. részének 6. versében. Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, gyermekkoromban az egyik legjobb barátommal javarészt csak a nyári szünetben találkoztam, mert a nagyszüleim falujában lakott, és én ott nyaraláskor tartózkodtam huzamosabb ideig. Ilyenkor sokat játszottunk, volt bunkerünk, és volt a bunkerhez megfelelő szabályzatunk, amit mi készítettünk. Aztán a nyaralás után is igyekeztünk kapcsolatot tartani, néha egy évben 2-3 alkalommal levelet váltottunk egymással. Egy idő után aztán kitaláltuk, hogy jobb lenne, hogyha titkos írást alkalmaznánk a leveleinkben, mert hát azt a rendkívül fontos, nagyon-nagyon bizalmas dolgokat, amiket mi egymással megosztottunk, hogy mi történt a nyáron, vagy a télen, vagy bármikor, hogy ezt nehogy elolvassa valaki, nehogy kibontsák a postán, és ha mégis kibontják, akkor tudják, hogy mi van benne. Ki is dolgoztunk ezért egy titkosítási módot, amit most nem mondhatok el, mert titkos. A titkosítás azonban nem csak a mi agyszüleményünk, sőt, mi csak megtanultuk történelmi ismereteinkből, meg a televízióból. A titkosítás ma is működik, és hogy egy mai példát hozzak, a Forma 1-ben sok rádió üzenetet váltanak egymással a pilóták és a csapat. És egyre inkább szigorítják ezeket a rádió üzeneteket, mert a mérnökök rendkívül sok információval rendelkeznek, és egyre pontosabban tudják mondani, most adj gázt, most fékezz, és azt mondták, hogy hát már lassan nem is a pilóták vezetnek, hanem a mérnökök. Mondom, szigorítják ezt a rádió forgalmazást, egyre kevesebb dolgot lehet megosztani, de azért csak szeretnének a csapatok valahogy kommunikálni, és ezért minden verseny előtt az egyes csapatok a pilótáikkal megbeszélnek bizonyos kódolt üzeneteket. És a hallgatók számára, vagy a tévénézők számára teljesen érdektelen és érthetetlen közömbös mondatokat mondanak, de a pilóták ebből tudják, hogy most mit hova kell kapcsolni az autón. Az egyik leghíresebb ilyen titkosított mondat talán az volt, amikor az első és a második helyen ugyanannak a csapatnak a két pilótája ment, és a második helyezett egy picit gyorsabb volt az elsőnél, és a csapat azt akarta, hogy cseréljenek helyet. De ezt nem lehetett közzétenni, nem lehetett elmondani nyilvánosan, és elhangzott a kódolt üzenet, Multi 21. Még mindig emlékszem rá, hogy a kommentátorok arról beszélgettek, hogy vajon most milyen állásba kell kapcsolni az autót. Mit jelent ez a kódolt üzenet? Aztán elhangzott ez az üzenet a másik pilótának is, és néhány percen belül helyet cseréltek. És akkor leesett mindenkinek, ja, Multi 21, a második és az első cseréljen helyet. Nos, a titkosítás mindenképpen egy izgalmas dolog. A titkosítás azt jelenti, hogy valamilyen szöveget, valamilyen ismeretet, valamilyen információt kódolunk, azért, hogy az ne legyen mindenki számára felismerhető, csak a beavatottak számára. Tudom, hogy első hallásra egy kicsit furcsának fog tűnni, de bizony az írás is ilyen. Az, hogy írunk, az ugyanígy egyfajta kódolás. Hiszen leírunk valamit, és a mi nyelvünk szerint az a bizonyos 42 betű megfelelő sorban való leírása leképezi az ember gondolatait, szavait. Hogy még érthetőbb lehessen az, amit a leíró közölni akar, használunk írásjeleket, vesszőt, gondolatjelet, kettős pontot, pontos vesszőt, idézőjelet és mondatvégi írásjeleket is. Minél ügyesebben variálja valaki ezeket a betűket és az írásjeleket, annál világosabbá tudja tenni a másik számára azt, amit közölni akar, és annál jobban tudja dekódolni az üzenetet az olvasó. Az írás tehát egy kódrendszer, csak annak nem az a lényege, hogy azt senki se ismerje fel, hanem épp ellenkezőleg tudatni akar a kódoló, a leíró bizonyos dolgokat az olvasóval. Hogy mennyire kódrendszer az írás, mutatja, hogy a gyermekek, akik még nem tudnak olvasni, mennyire vágynak arra, hogy kisilabizálják a betűket. Az ő számukra azonban mindez egy jó ideig csak ákombákon marad. És amikor felismernek egy-egy betűt, akkor látjuk, hogy micsoda öröm ez nekik. Különösen, hogyha mondjuk a saját nevük kezdő betűjét már felismerik. Akkor mindenütt, ha ilyet látnak, rámutatnak és mondják, hogy ez milyen betű. Miért is mondtam el mindezt? Azért, mert ahogyan hallottuk is a mai igében, pontosan erről van szó. Egy farizeus Jézustól megkérdezi, hogyan nyerheti meg az örök életet. Az Úr Jézus azonban válasz helyett visszakérdez, és azt mondja neki, hogy olvasod? Hogy van megírva? Testvérek, az olvasni kifejezés helyén szereplő görög szó magyar megfelelője szó szerint azt jelenti, hogy újra felismerni. A görög tehát, a görög nyelv az olvasás kifejezésre egy olyan szót használ, amit ha magyarra visszafordítunk, az azt jelenti, hogy újra felismerni valamit. Nagyon pontos kifejezés ez. Mennyivel többet mond ez, mint az, hogy olvasni. Az írás lényege ugyanis tényleg az, hogy egy egyszer már megfogalmazott gondolatot, szavakat, valaki a nyelv által kifejlesztett kódrendszerrel, az írással kódol, azaz leír, a 42 betűt a megfelelő sorrendben, megfelelő tagolással egymás mellé írja, és valaki más számára, aki térben és időben távol van, újra felismerhetővé teszi. Erről szól a Szentírás, a Biblia is. Isten kijelentette az ő akaratát, elmondott dolgokat, amiket velünk tudatni akart, és mi azt akár 3-4 ezer év után is újra felismerhetjük, megérthetjük. Ahogy azonban mondtam, az írásnak, a kódolásnak vannak határai. Az írásjelek sokat segítenek, de sosem lehet olyan pontos, precíz, mint az élő szó. Talán nem haragszanak meg az egyik ifi tagjai, hogyha elmondok egy nagyon tanulságos esetet ezzel kapcsolatban. Úgy 2 évvel ezelőtt történhetett, hogy egy nagyon izgalmas teológiai témát valaki felvetett az ifi csoportból, és ezt a csoport által használt levelező listára felírta. Elindult egy gondolkodás, mindenki leírta a véleményét, de ezek a vélemények nem igazán simultak egymásba. Sok vélemény ütközött, és egyre erősebbek voltak ezek az ütközések, és egyre hevesebb érzelmi reakciók is kísérték a válaszokat. Egy ponton pedig odáig jutott, hogy azt mondtam, na itt ezt tessék befejezni. Sőt, abban is megegyeztünk, hogy ilyet többet nem csinálunk, ugyanis egy érzelmekkel teli témáról nem lehet csak levélben megfelelő módon kommunikálni. Azt személyesen kell megtenni. Látnom kell, hogy az a másik hogyan beszél, a gesztikulációját, a hanghordozását. Látnom kell, nem elég csak hallani, nem elég csak felismerni a szavakat. Látjuk a mai történetben is, hogy a farizeus kérdése nagyon fontos és komoly dolog. Bár szomorú tény, hogy ő nem őszinte érdeklődéssel közelít, hanem kísérteni akarja Jézust, és ezért kérdezi, hogy hogyan is üdvözülhet az ember. Mindazonáltal Jézus visszakérdez, hogyan olvasod a Szentírásban, hogyan dekódolod, hogyan ismered fel újra a magad számára Isten örök akaratát. És a farizeus tudja, ismeri a választ. Ki tudta olvasni a törvényből? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Íme itt a válasz a kérdésre. A teljes írás összefüggéséből jól hámozta ki a megfelelő feleletet a farizeus. Ha a kérdező indulatait most félretesszük, akkor jogosnak tűnhet a viszont kérdés, amikor azt mondja Jézusnak, oké, rendben van, de ki az én fele barátom? Azaz, értem a választ, tudom dekódolni a betűket, de mit akar ezzel Isten üzenni? Mit akar mondani ezzel nekem az Úr, aki ezt több ezer évvel ezelőtt mondta, leíratta? van kérdésem, mert számomra nem teljesen világos a kijelentés. És Jézus nyilván látja, hogy hazug a kérdés, olyan szempontból, hogy a kérdező nem kíváncsi a magyarázatra, csak a hibát keresi az Úr Jézusban. De Jézus a kérdés objektivitását is látja, és ezért felel. És így az ő válasza válasz lesz nem csak annak az embernek, a farizeusnak, hanem azóta is emberek millióinak, akik Isten igéjét iránta való nyitottsággal olvassák és akaratát keresik. A kérdés ugyanis valóban helyes lehet. Mit akar üzenni ezzel Isten? Hiszen, hogy őt szeressük, hát az nem kérdés. Teljes erőből, teljes szívünkből, teljes elménkből, teljes lelkünkből nincs mit hozzátenni. Minden benne van. De valóban, ki az én felebarátom? Kikre vonatkozik ez? Megkülönböztethetem-e az embereket? Különbséget tehetek-e a barátaim, a rokonaim és számomra idegen emberek között? Mit kezdjek a más nemzetiségűekkel, a más vallásúakkal? Mennyi-mennyi objektív kérdés? Az ő példázatai, amivel válaszol, mindig tökéletesen elmondják a választ is, most is értjük. Azzal a példázattal, amivel Jézus felel, tökéletesen kimeríti a kíváncsiságunkat. Még a kötekvő farizeus is elnémul. A lényeg, hogy nem tehetünk különbséget ember és ember között. Nem mondhatjuk, hogy nem segítünk azoknak, akik bajban vannak. Csak azért, mert más vallásúak, más felekezetűek, más a bőrük színe, netán ellenségesek velünk szemben. De erre most nem szeretnék kitérni, mert tudom, hogy sok kérdés itt van bennünk, de nem ez most a fő hangsúlya a mai igének. Jézus válaszából világos az ősi ige, az ősi törvény üzenete. De milyen sok olyan ige van a Bibliában, amit nem értünk? Milyen sok ige van, amit különbözőképpen értünk meg mi, és értenek meg teológusok is? És milyen jó lenne ilyenkor oda menni Jézushoz, és megkérdezni, mondd csak, Uram, akkor ezt hogy is értsük? Hogy voltak azok a történetek az Ószövetségben? Mit jelent mindez nekünk? Nos, a jó hír az, hogy mindezt meg lehet tenni, meg lehet kérdezni az Urat ma is. Mert amint a második korintusi levélből hallottuk, a betű csak kizárólag megöl, de a lélek megelevenít. A Szentlélek élővé, érthetővé tudja tenni az igét. Rengeteg olyan történet van a Bibliában, amit nem ismerünk, de ahogyan haladunk előre az időben, ahogy tapasztalunk egyre több mindent, ahogy mondjuk ki, öregszünk, és Istent is egyre jobban ismerjük, úgy kezdenek világossá válni igék. A Biblia olvasása szempontjából kulcsfontosságú, hogy hogyan értjük meg az Úr szavát. Van sok biblia ismereti, biblia kutató módszer. Ezeket a teológián tanítják, könyvek születnek róluk, de azt már megtanulhattuk tapasztalatból, hogy módszerek Istennél nincsenek. Ő szabad úgy cselekedni, ahogyan jónak látja. A biblia értelmezési, biblia kutatási módszerek lehetnek hasznosak, és azok is, de egyik sem ad biztos kulcsot a kezünkbe. Ha így lenne, akkor mindenki venne egy biblia értelmező könyvet a biblia mellé, és onnantól kezdve nem lenne többé kérdés semmivel kapcsolatban. Mi kell hát ahhoz, hogy értsük az igét? Mit is mondtunk, mi az olvasás? Újra felismerés. Újra fel kell ismerni azt, amit a leíró közölni akart. Ha valakinek a levelét olvassuk, aki írt a számunkra, és valamit nem értünk teljesen, akkor ki tudja azt megmagyarázni? Nyilván az, aki a levelet írta. De ha azzal nem tudunk kapcsolatba lépni, akkor tud segíteni egy olyan valaki, aki a levél írójához közel van, aki ismeri az ő helyzetét. Ha például kapunk egy levelet egy ismerősünktől, aki azt írja, hogy mostanában annyira magam alatt vagyok, annyira bajban vagyok, de az Úr segít, akkor ott van bennünk a kérdés, de mi a baj? Nem írta le. Nem tudok érte imádkozni. Tudok, hogy Isten gyógyítsa meg, de konkrétan mi a baja? És milyen jó, ha ilyenkor van egy köztes ismerős, akinél rákérdezhetek, te figyelj már a Lacival, mi van? Azt írta, hogy bajban van. És akkor ő tud némi információval szolgálni. A biblia kutatási módszerek ugyanígy jelenthetnek és jelentenek segítséget. Ha ugyanis tudjuk, hogy egy-egy párbeszéd milyen körülmények között, milyen helyzetben hangzott el, akkor könnyebben felfogjuk, megértjük az igen mélyebb üzenetét. Ezek nélkül csak elképzelünk dolgokat, hogy hogy is volt, mint is volt néhány dolog annak idején. A legizgalmasabb talán, vagy a legkonkrétabb példa erre a karácsony, mivel december 25-26-án ünnepeljük, mi úgy képzeljük el, hogy milyen hideg volt, az összes gyerek karácsony énekünk arról szól, hogy meg versek, hogy Jézuskának oda kell adni a meleg ruhácskát, és közben tudjuk, hogy ott eredetileg nem volt hideg. És gondolhatunk az első keresztény gyülekezetre is, akik vagyonközösséget hoztak létre, mindenüket eladták, és betették a közösbe. És kérdezhetjük azt, hogy jó volt ez, helyes volt? Ez a példa a számunkra? Akkor ott biztosan helyes volt, mert óriási erővel működött köztük Isten szent lelke. Annyira szerették az Urat, és annyira szerették egymást, hogy semmi sem volt drága, hogy ezt eladják, és pénzét tegyék, és mindenki másnak odaadják. De hosszú távon ez nem megoldás. A környezetből, a helyzetből, amiben voltak, látjuk, hogy akkor miért cselekedtek így. És ebben, ahogy mondtam, segíthetnek a bibliai tudományok. De ezek nem pótolják az ige megértésében azt, hogy Isten szent lelke szóljon. Mert a lélek teszi élővé az olvasott igét. Isten szent lelke által az Isten egykor kinyilatkoztatott akarata ma újra élővé, újra megismerhetővé lesz a számomra. Ugyanis az Úrtól ma is megkérdezhetem, Uram, ezt most hogy értsem? Uram, ez mit akar jelenteni? És az is lehet, hogy a kérdésem ellenére az Úr nem fog válaszolni. Mert lehet, hogy másra kell most figyelnem. És olyan is lehet, olyan is előfordul, hogy értem az ige üzenetét, értem, hogy mit akar nekem most az Úr mondani, csak azt nem értem, miért ezt mondja. Miért én más választ várnék? Ilyenkor az engedelmesség a kérdéses, és a bizalom. A farizeusból és a társaiból ez hiányzott. Ők állandóan az igét tudakolták. Százszor jobban ismerték Isten igéjét, mint én. És mégis a lényeget nem értették. Állandóan csak kritikával álltak hozzá, meg magyarázni próbálták, kiokoskodni, hogyan kellene értelmezni az írásokat. De ismerjük a hallelujás éneket. Ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ad, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Kedves testvérek, akik itt vagyunk a templomban, a legtöbben olvassuk Isten igéjét minden nap. Legyen előttünk kérdés minden alkalommal, hogyan ismerhetem fel újra, érthetem meg újra azt, amit Isten annak idején leíratott. Hogyan lehet élővé számomra az ige? És sose elégedjünk meg azzal, hogy elővesszük mondjuk a bibliaolvasó kalauz magyarázatát, és elolvassuk hozzá azt az 5 sort. Sose elégedjünk meg azzal, hogy előveszünk egy enciklopédiát, egy kommentárt, egy magyarázatot, elolvasunk belőle okos dolgokat, és azt mondjuk, most már értjük. Mert azt kell tudnunk, hogy nekünk mit mond az Úr. Ezek segítségét nem vetjük el, de csak ezzel meg nem elégedhetünk. Persze lehetetlennek tűnik, hogy egy több ezer éve leírt szöveg mindenkinek saját, személyre szóló üzenetet is hordozhasson, de ez csak azoknak van így, akik Isten lelke nélkül olvassák. Őket lehet, hogy a betű tényleg csak megöli, vagy másokat ölnek meg vele. Csak azt értik meg, hogy Isten szigorú, kemény, rettegni kell tőle. Vannak, akik a betű által másokat ölnek meg, folyamatosan rendőrt játszva, ennyi, ennyi, ez se szabad, Isten azt is megítéli. Testvérem, te hogyan ismered fel újra Isten igéjét, az ő szavát? Felismered-e a Bibliából azt az Istent, aki olyan hajlíthatatlan, következetes és igazságos, hogy a bűnt a legszigorúbban megbünteti? Látod-e azt, hogy annyira nem tud kibékülni a bűnnel, hogy még népeket is kész volt kiírtani vétkeik miatt? És látod-e, hogy ez Isten ugyanaz, aki annyira szereti az embert, hogy végül nem bírta ki a teremtményei nélkül, és a saját fiát, az Úr Jézus Krisztust adta értünk, hogy halála és feltámadása által örök életünk legyen. Felismered-e Krisztusban az élő, igaz, örökkévaló Istent, aki a bűnt továbbra sem hagyja büntetés nélkül, de nem rajtunk végzi el a jogos ítéletet, hanem az ő szeretett fián. Ha igen, akkor neked is szól Jézus szava. Nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Így próbáljuk meg minden nap újra felismerni Isten konkrét, hozzánk szóló akaratát, kijelentését, hogy az ő igéje megelevenítsen. Amen. Urunk, dicsőítünk téged azért, mert nem egy halott vallásnak a követői vagyunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem úgy áll előttünk a Biblia, mint egy kódolt üzenet, aminek nem értjük a lényegét, amiből nem tudjuk kihámozni a legfontosabb dolgokat. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk nem kell vallásháborúkat folytatnunk a Szentírás értelmezése miatt, hanem hagyatkozhatunk a te szent lelkednek a vezetésére, hogy értsük, megértsük, mit akarsz nekünk mondani. Urunk, könyörgünk hozzád, ments meg, Urunk, a nagy tudósokat, a nagy teológusokat attól, hogy csak ismereteket közöljenek, hogy csak biblia ismereti háttereket adjanak tovább. Azért könyörgünk, Urunk, hogy mindezeken túl fel tudjuk ismerni, hogy ma mit akarsz nekünk üzenni. Így könyörgünk, Urunk, ezért a presbiteri konferenciáért, amely zajlik ezekben az órákban is. Kérünk téged, Urunk, hogy azok, akik összegyülekeztek, hadd érthessék, láthassák, mi a te akaratod, és azért is könyörgünk, hogy a megismerés mellett legyen ott a megcselekvés szándéka is. Hiszen látjuk azt az igéből, hogy ott voltak a farizeusok, az írástudók, akik szüntelenül, megállás nélkül gyártották az ige magyarázatokat, az értelmezéseket, de ők maguk kisujjukkal sem cselekedtek azért, hogy a te akaratod megvalósuljon. Kérünk téged, Urunk, adj ebben változást, és ne engedd, hogy mi ugyanerre a sorsra jussunk. A te szent lelked nélkül azonban megmerevedik, begyepesedik az egyház, a mi szívünk is, a mi gondolataink. Kérünk téged, Urunk, hogy te adj élővé tenni újra a te szabadat a mi szívünkben. Kérünk, hadd tudjuk újra és újra felismerni a te örök akaratodat, és a te jelen pillanatban, a mi számunkra, konkrétan nekünk szóló üzenetedet. Köszönjük, Urunk, amikor ezt megtapasztalhatjuk, boldogok vagyunk, amikor felismerhetjük, most szóltál hozzánk, hevül a szívünk ilyenkor, még akkor is, hogyha megítélsz. Könyörgünk engedelmességért, ha nehéz az üzenet, hadd tudjuk azt megcselekedni. Imádkozunk hozzád, Urunk, így tedd élővé, boldoggá, kívánatossá a mindennapi veled való együttlétet, kapcsolatot, az igeolvasásban, az imádságban, a te szent lelked által adj megelevenedést mindnyájunknak. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen. A jövő esztendő a reformáció éve lesz, minden református gyülekezet, még a legkisebb is valamivel készül, mi is készülünk sok mindennel. Sokat beszéltünk már róla, hogy itt a látható úrasztali és szószéki terítők elég gyenge állapotban vannak. Csányi Béla kedves felesége, Csányiné Wittlinger Mária szokta ezeket mosni, és mondja, hogy most már nagyon félve nyúl hozzá, nehogy szétszakadjon. És úgy gondoltuk, hogy mivel most van a reformáció 500 éves évfordulója, ebből az alkalomból egy új úrasztali terítőt készítettünk. A presbitériummal felvettük a kapcsolatot egy erre specializálódott szakemberrel, és rengeteg mintát hozott el elénk, amik közül választhattunk, hogy miért szeretnénk a mi templomunkba, ugyanezekre a helyekre, ahol most is látunk terítőket. Ezek közül kettőt kiválasztottunk, amikben úgy egyeztünk meg a presbitériummal, hogy bármelyik is az, amit a gyülekezet választ, mi azt örömmel elfogadjuk és támogatjuk. Kértük, aki készíti majd, hogy készítsen nekünk erről rajzot, hogy meg tudjuk mutatni a testvéreknek. Én azt kértem, hogy hadd tudjuk kivetíteni, de ő azt mondta, hogy inkább egy papírra rajzolja le, hogy ide tudjuk helyezni, hadd lehessen látni. Úgyhogy ezeket szeretném megmutatni, és a jövő vasárnap pedig azt kérjük, hogy majd lesz egy rendkívül egyszerű, mondhatni primitív szavazás erről, hogy melyik úrasztali terítő is legyen az, amit a gyülekezet szívesen támogatna, akkor majd erről döntünk. És az úrasztali terítő közepére pedig egy ilyen rajzot tervezett a hölgy. Ez egy ősi református jelképünk, mindegy, hogy melyiket tetszenek választani, mert a presbitériummal ezt a kettőt nagyon-nagyon szépnek, jónak láttuk, és szerettük volna, hogy a gyülekezet hadd tudjon dönteni. Ne csak a presbitérium döntése legyen.